Halleluja, imádkozunk. Atyám, köszönjük neked, hogy ma összejöhettünk. Köszönjük a testvéreinket, akiket elhoztál a mai napon, és köszönjük, atyám, hogy ezeken a kapcsokon és a kötelékeken, amelyen összekapcsoltál bennünket, a te szereteted folyik át, a te szellemednek az ereje folyik át. Köszönjük, atyám, hogy gondoskodsz a mi táplálékunkról. Tudjuk, hogy te vagy a mennyei kenyér, akit az atya elküldött nekünk, és köszönjük, hogy te vagy az ige, te vagy az élő ige. Atyám, kész a szívünk arra, hogy a mai napon tanuljunk tőled, hogy befogadjuk a te ígédet, hogy befogadjuk a te beszédedet, hogy növekedjünk te benned, mert tudjuk, hogy te azt akarod, hogy gyümölcsöt teremjünk, hogy jó gyümölcsöt teremjünk. És tudjuk azt is, atyám, hogy minden fa, minden maga fajtája szerint terem. És tudjuk, atyám, hogy a te ígéd az a legjobb mag, egy romolhatatlan mag, amelyből mi is mindnyájan megszülettünk. És köszönjük, hogy az ige növekedik bennünk, és az ige szerint való gyümölcsöt fogunk teremni a mennyei atyánk örömére. Hálát adunk neked, atyám, ezért, és köszönjük a te ígédet. Kész vagyunk, hogy befogadjuk a Jézus szent nevében. Amen. Halleluja. Köszönjük a dicsérő szolgálat szolgálatát. Kérlek benneteket, hogy foglaljatok helyet, és meg fogjuk nézni a mai táplálékunkat, hogy mit készített az Úr. Hiszem, hogy izgatott a szívetek, hiszen Istentől mindig jó dolgokat kapunk, főleg amikor az igét halljuk, a hit az hallásból, a hallás pedig Isten igéjéből van. Hiszem, hogy a mai üzenet nagyon-nagyon meg fog áldani benneteket, és hiszem, hogy ha ma megértést kapunk, amiről ma szó lesz, az sokkal közelebb visz bennünket az atyához, és sokkal-sokkal jobb lesz a közösségünk az atyával, és nyilván ennek a kapcsolatnak meg lesznek a gyümölcse is. A múlt alkalommal az imáról volt szó, és folytatjuk ezt a témakört, mert nagyon-nagyon sok félreértés, nagyon sok minden van az ima körül, az imádság körül. Valamikor, illetve vannak akik, amikor az imáról tanítunk, akkor nem tartják olyan túl izgalmasnak ezt a témakört. Sokkal jobban szeretnének hallani esetleg a gyógyulásról, vagy a bővölködésről, vagy a megigazulásról, vagy bármiről. De higgyétek el, hogy ima nélkül nem tudunk előbbre jutni. Maga Jézus nagyon sokat imádkozott. Jézus volt, hogy egész nap szolgált. Reggeltől estig hozták hozzá a betegeket, hozták hozzá a különféle démonizált embereket, egész nap szolgált, és még a szolgálat után volt eset, hogy fölment a hegyre imádkozni. Ugye olvasunk egy esetet. És az éjszaka negyedik részében ment le a tanítványokhoz. Mit jelent? Egész éjszaka imádkozott. Ha Jézusnak nagyon fontos volt az ima, akkor mennyivel inkább fontos nekünk az ima? És nagyon sok félreértés van az ima körül, nagyon sok tévtanítás van az ima körül, és ezeket ma meg fogjuk nézni, és fogunk erről beszélni, arról a három, legalább van három dolog, amit az emberek félre értelmeznek. Ugye többen azt gondolják, hogy hát nem kell imádkozni, mert mi a csodának imádkozzunk, hiszen Isten úgy is tudja, hogy mit akarunk. Isten úgy is mindent tud, és ugye minden Isten akarata szerint történik úgy is, tehát fölösleges, nekünk úgy sincs semmilyen ráhatásunk a történésekre. Nagyon-nagyon téves elképzelés ez. És ez az egyik ok, amiért az emberek nem imádkoznak. Hát történik, ahogy történik, egyiknek így sikerül az élete, a másiknak úgy sikerül. Tehát néhányan úgy viselkednek emberek, keresztények, mint a kaszinóba. Vagy nyerünk, vagy nem, nem rajtunk múlik az egész. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz hozzáállás. Tehát sokan így gondolkodnak az imáról. Aztán sokan azért nem imádkoznak, mert nem tudják, hogy hogyan kell imádkozni. Úgy gondolják, hogy az imádság az egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, és hogyha esetleg valamit nem jól fogalmazunk meg Isten előtt, akkor Isten nem fogja meghallgatni az imánkat, és Isten nem fog válaszolni, sőt, még lehet, hogy Isten megharagszik ránk. És ez a másik, illetve a harmadik ok, amiért sokan nem imádkoznak, mert úgy gondolják, hogy ők nem elég jók ahhoz, hogy Isten meghallgassa őket. No, tehát ezek a tévhitek az ima körül mind ott keringenek, és ma ezeket Isten igéjével megpróbáljuk helyretenni, hiszem, hogy Isten igéje helyre fogja tenni a gondolkodásunkat, hiszen az ige, ami képes arra, hogy adjon nekünk egy olyan látásmódot, egy olyan gondolkodásmódot, ahogyan Isten gondolkodik. Ugye embereknek megvannak a saját elképzelései, emberek gondolkodnak így, úgy, amúgy, de ha mi Isten szerint, Isten látása szerint szeretnénk látni a dolgokat, akkor az egyetlen módon lehetséges, hogyha megnézzük, hogy mit mond erről Isten. És így lesz csak az ige szerinti látásunk, így lesz Isten szerinti látásunk. Ha a Máté 6-ot azt a múltkor már megnéztük, de most is egy pillanatra oda fogom lapozni a Bibliámat. Jézus ott tanítja imádkozni az embereket, a hegyi beszédnek a részéről van szó, amikor Jézus tanít az imádságról. A 6. rész 8-as igeverse azt mondja, hogy ne legyetek hát ehhez hasonlók, majd visszatérünk mindjárt az elejére, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kértek tőle. Ezért sok keresztény azt gondolja, hát mi a csodának imádkozzak, hát Isten úgy is tudja. Isten úgy is tudja, hogy mi a helyzet velem. De Jézus nem azt mondta továbbiakban, hogy jó, hát akkor ne imádkozzatok, hanem mit mondott Jézus? Így imádkozzatok. Ennek ellenére, hogy az atya tudja, hogy ti mit szeretnétek, annak ellenére, hogy az atya már úgy is tud mindent előre, ennek ellenére így imádkozzatok. Azt mondja az Úr, hogy na jó, oké, akkor gyertek elő a kéréseitekkel, gyertek elő az imádságaitokkal. Hányszor van az, amikor a gyermeked oda megy hozzá, és már tudod, hogy mit akar kérni, tudod előre. Ennek ellenére meghallgatod, igaz? És örülsz annak, hogyha eléd viszi a kis kéréseit, kívánságait, vagy nem csak az ima, az nem csak a kérésekből is, nem csak a kívánságokból áll, hiszen a múlt alkalommal ezt megbeszéltük, hogy az ima az nem más, mint beszélgetés Istennel. Tehát tudnunk kell azt először is, hogy mi igazak vagyunk Isten előtt, mi Istennek a gyermekei vagyunk, és nem véletlenül mondta azt Jézus, hogy így imádkozzatok, hogy mi atyánk azt akarja, hogy úgy menjünk Isten elé, mint az atyánk elé, mint az édes apánk elé. Ebben mindjárt benne van egy szeretet, benne van egy bizalom. A pogány embereknek, illetve a vallásoknak Istene van, egy távoli Isten, aki megközelíthetetlen a számukra. De nekünk egy édes atyánk van. Tehát ennek ellenére, hogy Isten tudja, hogy mit szeretnénk, annak ellenére biztat bennünket, hogy igenis imádkozzunk. Aztán, ha a 7. részre megyünk, mindjárt a következő oldalon, a 7. rész 7-es igeverse, ezt is néztük, ez is ismétlés a múltkorról, azt mondja, kérjetek és adatik néktek. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Az ige mire biztat bennünket? Jézus mire biztat bennünket? Hogy igenis, kérjünk. És mondja az írás a 8. részben, hogy aki kér, az mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. A Biblia tanítja, hogy azért nincs nektek, mert nem kéritek. Igen, le kell vetni a büszkeségünket. Mi emberek általában olyanok vagyunk, hogy tele vagyunk büszkeséggel. Szeretnénk mi mindenért megdolgozni, szeretnénk mindenért megharcolni, szeretnénk a mi teljesítményünkből elérni dolgokat. Van bennünk egy ilyen teljesítési kényszer, hogy mindent mi szeretnénk a saját erőnkből elérni. Isten pedig azt mondja, hogy ne erőlködj annyit, ne küszködj annyit. Azt mondja, gyere én hozzám. Kérjetek tőlem, és én oda fogom adni nektek. Isten biztat bennünket erre. Függetlenül attól, hogy az atya tudja, hogy mi az, amire szükséged van, és azt is tudja, hogy hány hajszál van a fejeden. Annak ellenére arra biztat az atya, igen, hogy menjél ő hozzá, és kérjél tőle. És kérjél tőle. Ugye fölmerülhet a kérdés, hogy akkor hogyan kérjünk? Rendben van, hát... Lehet, hogy valami nagyon bonyolult imákat kell megfogalmazni? Nem. Ha megnézzük a Bibliát, A kérések azok általában nagyon-nagyon egyszerűek voltak Jézus esetében is, a tanítványok esetében. Nagyon sok ima rögzítve lett az új szövetségbe, és látjuk, hogy ezek az imák, ezek nagyon-nagyon egyszerűek. Sokan úgy gondolják, hogy nagyon sokat, nagyon hosszan kell imádkozni, nagyon sokszor kell ismételgetni valamit, és akkor majd Istent az imáinkkal rávesszük valamire. Na most Istent nem kell meggyőzni. Senki nem örül jobban, hogyha megállhat téged, mint maga az Atya. És az Atya azt szeretné, hogy ennek nem mi legyünk az akadálya, hogy ő meg tudjon áldani bennünket. Forduljunk őhozzá bizalomban. És a Biblia tanítja azt, hogy hogyan ne imádkozzunk. Ugye sokat tanulhatunk abból, amit valamit leír a Biblia, hogy hogyan tegyük, de hogy hogyan ne tegyük, abból legalább ugyanannyit tanulhatunk, és az ötös részben Jézus elmondja, hogy mi az, amit ne tegyünk. És amikor imádkozol, ne legyél olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben, az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek, bizony-bizony mondom néktek, elvették a jutalmukat. Jézus nagyon sokszor megdorgálta a farizeusokat. Azt mondta, hogy színből hosszan imádkoztok. Tehát azért tették ezt, hogy lássák az emberek, hogy ilyen módon elnyerjék az emberek válveregetését, bizalmát, elismerését. És azt mondja az írás, hogy hát elvették a jutalmukat. Mi Istentől szeretnénk jutalmat venni. És nézzük, hogy mit mond még tovább. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál, és a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Menj be a te belső szobádba. Mit jelent ez? Az, hogy vonulj félre, és tölts időt az atyával, beszélgess vele, úgy, ahogy egy gyermek beszélget az ő szüleivel. Mondd el, sokszor, nagyon sokan vagytok, akik panaszkodtok bizonyos dolgok miatt, hiányotok miatt, ez sincs, az sincs, nem úgy vannak a dolgok, ahogy szeretnéd. Ahogy elmondod az embereknek, ugyanúgy a saját szavaiddal, mondd el az atyának, menj oda az atyához, hidd el, hogy Istent nem fogja meglepni semmi, amit elmondasz neki. Ő kész arra, hogy téged megáldjon, és tudod, mi az, ami még nagyon fontos? Nála ott van a megoldás. Nála ott van a megoldás. Nagyon gyakran tesszük azt, mindannyian, hogy először elmegyünk emberekhez tanácsot kérni. Mindannyiunk életében vannak élethelyzetek, amik megoldásra várnak. Legyen ez bármilyen helyzet, legelőször menjünk oda az Atyához. Itt Jézus a 6. rész, 31-es részben beszél valamiről, az aggódásról. Szóval ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Mit mond az Úr? Hogy ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől. Ne, hanem mi az, amit tegyünk az aggódás helyett, hanem keressétek először, és itt erre szeretném a hangsúlyt tenni, keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. A mi Istenünk egy olyan Isten, aki ad, egy szerető Isten. Ő ad, ad, ad. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten ad. Isten maga a szeretet. És nem tudsz semmilyen ellenszolgáltatást adni semmiért, amit Istentől kapunk. Semmiért. Egyetlen dolgot tudunk tenni, hálát tudunk adni Istennek. Istent nem azért kell imádkozni, hogy Istent rávegyük valamire. Vannak ilyen helytelen hozzáállások, hogy gondolják, hát ha sokat imádkozunk, ha nagyon sokszor imádkozunk, ha nagyon hosszan imádkozunk, akkor majd Istent rávesszük valamire. Az ima az nem arról szól, hogy Istent bármiről meggyőzzük, vagy hogy Istent bármire rávegyük, hanem pontosan Isten tudja, hogy mi az, amire szükségünk van, hanem az, hogy elismerjük őt, és hozzámegyünk, és őt helyezzük az első helyre, és legelsősorban tőle várjuk a szükségeinknek a betöltését. Aztán lehet olyat is hallani, hogy hát ez egy nagyon súlyos helyzet, hú, ezért nagyon-nagyon keményen kell imádkozni. Hallottatok már ilyet? Nagyon keményen, én nem tudom, mit értezte a kemény ima alatt, de szerintem ezek ilyen nagyon ilyen hústesti erőlködések. Nem tudom, hogy hangosan mondod, erősen mondod, sokszor, de nem értem, mit értenek emberek a kemény ima alatt, hogy hogy kell keményen imádkozni. Ezek megint ilyen vallásos emberi elképzelések. És ha megnézzük a Bibliába, akkor látjuk, hogy Jézus nagyon erőteljes imákat mondott. Ugye Lázár sírjánál, a János evangéliumában olvassuk, meghalt Lázár Betániába, és Jézus éppen nem volt a környéken, másfele járt a tanítványaival, és mondták, hogy ment a hír, hogy Lázárral probléma van, Lázár elaludt. Mondták, ha elaludt, akkor meggyógyult. De Jézus pontosan tudta, hogy Lázár meghalt. És még két napig időzött. És utána elment Betániába, és oda ment Lázár sírjához, és egy nagyon-nagyon erőteljes imát mondott el. Uram, tudom, hogy te mindig meghallgatsz engem. És akkor egy dolgot mondott, Lázár, gyere ki! Ez volt a nagy ima. Milyen hosszú ima ez, hogyha megmérnénk úgy másodpercekbe, és látjuk azt, hogy Lázár kijött a sírból. Ez volt Jézus imája ebben az esetben. Nagyon sokszor Jézus csak annyit mondta, akarom, tisztulj meg. Egy poklossal találkozott, miután befejezte épít a hegyi beszédet, lejött a hegyről, és találkozott egy poklos emberrel. Jézus nem kérdezte azt, hogy nem kérdezte a családfáját, nem kérdezte, hogy mennyi bűnt követett el, nem hányta a szemére, hogy most megvallotta-e a bűneit, vagy nem, vagy kivel veszett, semmit az égvilágon nem. Oda ment hozzá ez a leprás, és azt mondta, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ez a leprás tudta, hogy Jézus képes arra, hogy megtegye. Azt nem tudta viszont, hogy akarja-e Isten. És Jézus csak annyit mondott, hogy akarom, tisztulj meg. És azonnal meggyógyult. Hatalmas ima, nem? Akarom, tisztulj meg. Jézus egyszerűen kijelentette az akaratát, és ahogy ez megtörtént, abban a pillanatban megváltoztak a dolgok, és megtisztult. Jézus nem mondott a nagyon-nagyon hosszú imákat, és majd mindjárt meg fogjuk nézni a tanítványoknak az imáit. Ugye elterjedt egy olyan is, ha sokszor elmondjuk a Méatyánkat, meg a Máriának az üdvözlését, akkor majd Isten meghallgatja. Bocsánat, nem akarok ezzel kapcsolatban senkit kigunyolni, de ez körülbelül olyan, amikor a macska kergeti a farkát. Tehát sose éri utol. Lehet darálni reggeltől estig. Nincs az a semmi probléma, ha valaki elmondja a mi atyánk imáját, mert nagy igazságokat tartalmaz, és nagy igazságokat rejt. Főleg az a hatalmas igazság benne, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Hosszú évekig jó magam is imádkoztam minden nap, mert megtanítottak a nagyszüleim, meg a szüleim, hogy a mi atyánk imáját, azt minden nap el kell mondani legalább egyszer, de jobb, ha kétszer tesszük. És egyetlen egyszer soha nem gondoltam át, már az 50-es éveimhez jártam, mikor egyszer megvilágosodtam, hogy mit is imádkozunk itt? Hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. És mikor, tudjátok, mikor leesik a tantusz valakinek, amikor megért valamit. Tehát ebből több dolgot megtudunk, az, hogy sajnos nem Isten akarata van itt meg a földön. Éppen ezért imádkoznunk kell, kérnünk kell az atyát, hogy az ő akarata érvényesüljön itt a földön. Ehhez valakinek őt meg kell kérni. Ő nem teheti azt, hogy ő beavatkozik csak úgy az életedbe. Ő nem rúgja rád az ajtót, ő nem erőszakos, ő nem tör rád. Ő megvárja, amíg te odamész hozzá. Az ördög erőszakos. A múlt alkalommal már említettem, hogy van egy ellenségünk itt a földön, és az ellenségünk nem Isten, hanem a mi ellenségünk a sátán. És ahhoz, hogy Isten legálisan be tudjon alakozni, és Isten tudjon cselekedni az életünkben, ahhoz őt meg kell kérni, ahhoz nekünk akarnunk kell. Akarnunk kell, igenis, mi tőle várjuk a megoldást. És Isten legálisan képes lesz cselekedni az életünkben. Az imáinkkal valójában Istent hatalmazzuk fel arra, hogy cselekedjen az életünkben. Szeretné jobb egészséget, szeretné bőséget, szeretné gyarapodni az életed területén. Akkor igenis oda kell menni a forráshoz. És a te forrásod az nem az ember. A mi forrásunk az Atya. És erre biztat bennünket az Úr, hogy igenis menjünk oda és kérjünk, hogy a szükségeink be legyenek töltve. Egy pici gyerek is minden gond nélkül nem gondolkodik, hanem oda megy a szüleihez, hiszen tőle várja az ellátását. Mi ugyanúgy, gyermekek, mi ugyanúgy menjünk oda az Atyához, hiszen tőle van minden, mindenet tőle van, még az életed is. Minden, semmi nincs, amit ne tőle kaptál volna. És odatta a legdrágábbat értünk. A legnagyobbat odatta, a leghatalmasabb ajándékot adta oda nekünk, magát Jézust. Akkor gondolod, hogy a kis apró dolgokat Isten nem fogja neked odaadni? Ezért mondja Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok az életetek felől. Ugyanannyi, sokkal több időt töltesz el keresztényként aggodalmaskodással, mint imával. Vessétek a gondotokat őre, azt mondja az Úr, nagyon tetszett valamelyik vasárnap egyik testvérünk mondta, hogy lapátolt föl vasvillával a gondodat oda a mennyei trón elé. Hát ezt kell, hogy tegyük. Ha annyi a probléma, hogy tényleg már összesokasodtak a gondok, akkor bízd az Úrra. És mi történik, hogyha aggódsz? Akkor mi fog történni? Hát semmi az égvilágon, lesznek majd fizikai tünetek a testedbe. Az aggódással sok mindent el lehet érni, sok minden betegséget fizikai szinten, sok mindent az égvilágon. Tehát ha ilyen eredményeket akarsz, akkor nyugodtan aggódjál. Jaj, Isten, könnyen beszélsz. Ha te tudnád, hogy én miben vagyok. Tényleg könnyen beszélek, és néha én is rajta kapom magamat, hogy aggódok. Tehát most magamnak is prédikálok. Nem kell aggodalmaskodnunk. Van nekünk egy atyánk, és nála ott van mindig a megoldás. És ez a baj, hogy te akarod megoldani a gondjaidat. És amikor már végképp összekuszáltál mindent, akkor megyünk imakéréssel, mindenki értem imádkozzon. Ezt tesszük? Ezt tesszük sajnos. És az ima nagyon fontos, ez egy bizalmat jelent Isten fele, hogy igenis, mi megbízunk ő benne. Mi tudjuk, hogy nála van a megoldás. Mindegy, hogy mekkora az űrzavar körülötted, mindegy, mit kutyultál össze magad körül. Isten képes arra, hogy megoldást hozzon. De ha nincs ott az a bizalom, akkor nem Istenhez fogsz menni először. Tehát legelőször, bármit történjen, mindegy, hogy mi történt, legelőször menjünk az Atyához, mert nála ott van a megoldás. Nála ott van a terv, el van készítve, hogy megoldást hozzon a számunkra. Ugye miért imádkozzunk még? Tehát lehetne kérdezni, hát mi a csodáért imádkozzak? Vannak dolgok, amit Isten már nekünk adott, és vannak dolgok, amiket Isten már a hatalmunkba adott. Amit Isten már odaadott nekünk, azért nem kell imádkozni, nyilvánvaló. Azért hálát kell adni, meg kell köszönni, és ez az, amit tudunk tenni. De miért kell imádkozni? Nézzük meg a Jakab levelet például. Itt van egy... Itt van az 5. részben. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül ad, és megadatik néki. Na, hát itt van például egy dolog, amiért lehet imádkozni. Azt mondja, akinek nincs bölcsessége, kérje. Miről van itt szó? Itt egy folyamatos kérésről van szó. És megint csak azok a jelenségek játszódnak le az életünkben, hogy mi hozunk döntéseket, hozunk különféle határozatokat magunk körül, és nem kértünk Istentől bölcsességet. Ezt például be lehet venni a mindennapi imádban, hogy kérünk bölcsességet. Itt egy folyamatos kérésről van szó, tehát nem, hogy most egyszer kérünk, aztán rendben van. Ezért mondja Jézus, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A mi atyánk imájából, hogy tanít imádkozni. Nekünk szükségünk van a mai bölcsességre. A tegnapi bölcsesség az már a tegnapi. A holnapra, ami szükséges bölcsesség, azt majd megkérjük azon a napon, mert ahogy Jézus mondta, hogy minden napnak megvan a maga baja. A mindennapi kenyerünket, tehát a bölcsesség kérés, ez egy folyamatos ige időben van itt az ige, szóval kérje Istentől, kérje folyamatosan. És azt mondja, hogy itt szemrehányás nélkül adja az Úr. Mit jelent? Nem fog ítélgetni miatta, nem fog megítélni miatta, nem fog megkritizálni miatta, nem fogja a szemedre vetni, hogy te kérsz tőle. Tehát nyugodtan menj oda és kérje bölcsességet. És naponta kell, hogy az életünk minden hétköznapi dolgához, ha Isten bölcsességét kérjük, akkor hidd el, hogy jó eredményre fogsz jutni. De ez ott kezdődik, hogy előbb elhisszük. Mindenféleképpen nagyon nagy jelentősége van annak, hogy kérünk Istentől, vagy nem kérünk Istentől. És ez az egyik. Nézzük, menjünk a János levelébe. Ott János harmadik levelének a második részében van egy csodálatos imádság, amit János apostol imádkozik. János a tanítványok közül a legkisebb volt, és talán ő volt az egyetlen, aki nem mártír halált halt, nagyon hosszú időt élt meg, és őt úgy is nevezzük, hogy a szeretett apostola. Nézd meg, hogy János mit ír. Azt mondja, szeretettem, mindenek felett. Mindenek felett. Azért imádkozom, hogy gyarapodhassál, és jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik. Mit mond János? Hogy a lelkünk az gyarapodó, és Isten azt akarja, hogy a mi életünk is ugyanolyan gyarapodó legyen, mint a lelkünk. Tehát a gyarapodás, a bővölködés, az Istennek az akarata. Azt mondja, azért imádkozom. Kell-e imádkozni azért, hogy gyarapodjál? Igen, kell imádkozni. És ez nem önzés. Sokan úgy gondolják, hogy önző dolog, hogyha kérünk valamit Istentől. Mit mond az írás? Azért nincs nektek, mert nem kéritek. Tehát kérni kell. Nem csak másokért kell imádkozni, másokért is kell imádkozni, magadért is kell imádkozni. Hogyha te gyarapodni, növekedni akarsz az életed bármelyik területén, akkor az ima az nem elkerülhető dolog. Mindenféleképpen az atyához kell menni. És tudnod kell azt, hogy igenis oda mehetsz a kéréseddel. A harmadik versben azt mondja, mert felettébb örültem, amikor atyafiak jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról, úgy, mint te az igazságban jársz. Tehát ez Istennek az igazsága. János már, amikor ezt a levelet írta, elég vén volt, elég sokat járt Istennel, elég sokat járt az Úrral, nagyon-nagyon jól ismerte az Úrnak a szívét, nagyon jól ismerte őt az Urat, ismerte ő az Urat. És azért írja nekünk, hogy igenis imádkozzunk azért, hogy gyarapodhassunk. Mert a gyarapodás, a növekedés az mind ugyanúgy Istentől van. Na nézzük a Lukács evangéliumát, itt pedig arra fogunk látni egy példát, hogy hogyan imádkozzunk és hogyan ne imádkozzunk. A 18-as fejezetre, hogyha lapozzuk, ott a farizeus és a vámos imáját láthatjuk. A 18.9-től kezdjük. Lukács 18.9. Némelyek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példát mondán. Itt két dolog van az imával kapcsolatban, és az Istennel való kapcsolatukban az embereknek. Valaki nagyon elbizakodott, és valaki úgy gondolja, hogy őt Isten azért szereti, mert ő ezt teszi, meg azt teszi, meg amazt teszi, és folyamatosan dicsekszik magával. A farizeusok ezt tették. Oda mentek Jézus, hogy én böjtölök, én ezt teszem, én azt teszem, majd mindjárt fogjuk látni, és úgy gondolják, hogy ezzel a fajta hozzáállással el lehet nyerni Istennek a tetszését. Viszont némelyeket ez elbizonytalanít, és akkor látsz ilyen embert, azt mondja, jaj, hát hogy mernék én oda Istenhez? Hogy hallgathatna meg engem Isten? Hát én nem vagyok olyan szent, mint ő. Őt biztosan jobban meghallgatja Isten. És ez a hozzáállás nagyon nem tetszik Istennek. Szóval két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. Tehát az egyik egy vallásos ember volt, a másik pedig egy bűnöző volt. A farizeus megállván így módon imádkozott magában. Isten, hálákat adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím, e vámszedő is. Hoha. Nem imádkozni ment oda, hanem miért? Hát kritizálni ment oda gyakorlatilag. Tudjátok, van az a mondás is, ha valakinek nem kérted a véleményét, és mégis valakitől nem kértél tanácsot, és mégis tanácsot ad neked, azt úgy hívják, hogy kritika. Jó? Na, tehát ő gyakorlatilag kritizálta azt a másik embert, és dicsekedett magával, hogy azért ad hálát, hogy ő nem olyan, mint a másik. Ó, drága ember, nagyon össze volt keveredve. Most nézd meg, hogy felsorolta Isten előtt az érdemeit. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Elkezdett dicsekedni Istennek, hogy ő mit tesz. Némelyik ember úgy gondolja, hogy Istennek meg lehet fizetni bizonyos dolgokért. Azt hiszik, hogy ha majd ő böjtöl, akkor a böjtel ráveszi valamire Istent. Attól függ, hogy milyen indítékkal teszi. Lehet jó dolgokat tenni teljesen rossz indítékkal. És itt erre látunk egy példát. Tehát semmi baj nincs azzal, hogyha valaki böjtöl. De azért böjtöl, hogy utána dicsekedhessen Istennek, vagy azért tesz meg valamit, mert cserébe Istentől ezért elvár valamit, akkor nagyon rossz hírem van. Így nem lehet kapni semmit Istentől. Mert ez nem a garai piac, hogy üzletelünk. Istenem, én adok neked három órányi imát, majd te adsz nekem ezért ezt és ezt. És nagyon sokan vagyunk így, akik úgy gondoljuk, majd, hogyha hosszan imádkozunk, majd mi, hogyha valamit megteszünk Istennek, akkor majd az Isten mi adósunká tesszük. Nem tudod megtenni. Isten nem tudod az adósoddá tenni. Isten nem tudod elkötelezni, már csak azért sem, mert Isten teljesen elkötelezett az irányodban. Ő már mindent gyakorlatilag neked adott. Egyszerűen csak birtokba kell vennünk. Nézzük, hogy imádkozott a vámszedő. Aki nem volt egy olyan jámbor életű ember, mint talán ez a farizeus, igaz, nem is volt olyan dicsekvő. A vámszedő pedig távol állván még a szemeit sem akarta az égre emelni, hanem veri bala mellét mondván. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. No, itt van egy ima. Óriási ima. Ha megnézzük időben, ez mennyi? Ezért elment a templomba, jót verte a mellét, nagyon szánta-bánta, amit tett, hogy Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Most van ez egy jó hírem, ha te Krisztusban vagy, te már nem vagy bűnös. Jó, mert te már megváltást nyertél. De nézd meg, hogy egy bűnös embernek is Isten meghallgatja az imáját, mert mit mondott Jézus? Mondom néktek, ez megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz, mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Halleluja. Ne menjünk oda Istenhez úgy, hogy mi mit tettünk, mi mit csináltunk, mi mennyire jámbor életet éltünk. Ne dicsekedj magaddal, mert nincs dicsekvésünk magunkkal. Egyikünknek sem, mert nem cselekedetekből, mindent kegyelemből kapunk. Mi a kegyelem? Isten kedvezése, Isten feltétel nélküli szeretetéből kapunk. Isten azért ad neked, mert szeret téged. Hál' Istennek nem azért, amit teszünk. Mert azért más kellene, hogy kapjunk, ugye írja az írás a római levélben, mert a bűn zsoldja az a halál. Itt nincs kis bűn, meg nagy bűn, a bűn zsoldja a halál. De a bűn a Krisztus testében megítéltetett, és Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ugye így folytatódik ez a vers. Tehát ajándék, úgy kaptuk, az örök életünket is úgy kaptuk. Kegyelemből nem tudunk dicsekedni, az Efézusi levél írja. Isten gyűlöli a dicsekvést. A kevésséget, a felfuvalkodottságot. Így ki lehet esni úgymond a kegyelemből, mert onnantól kezdve már nem hitből akarod megnyerni, hanem teljesítésből. És hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, tanítja az igében. Tehát a hit és az ima az összekapcsolódik. Tehát mit mondott Jakab? Hogy aki kér, az hogyan kérje? Hittel kérje. Kérje hittel. Semmit sem kételkedvén. Mert aki kételkedik, az hasonlatos a tenger habjához, amit a szél ide-oda hány. A kételkedő ember nem az igében bízik, nem Istenben bízik, hanem a körülményekbe. A körülmények befolyásolják, hogy éppen hogy érzi magát, az érzései befolyásolják. Az érzéseinket félre kell tenni, amikor imádkozunk. Hányan mondtátok már nekem is, úgy érzem, hogy Isten nem szeret. Hústestben jársz, tudod? Mert nem a te érzéseid határozzák meg az Istennel való kapcsolatodat, pontosabban nem az kell, hogy meghatározza, hanem Isten igéje. A te Isten előtti helyzeted a stabil. Te megigazult vagy Isten előtt. Az Isten előtti helyzetedet soha ne a cselekedeteidből ítéld meg. A Biblia világosan tanítja, ha jól emlékszem, a Róma 7:18-ban van, hogy a testemben nem lakik semmi jó. Azt mondja Pál apostol. Semmi jó nem lakik a testemben. A test az test. A testedben nem kell megbízni, mert abban semmi jó nincs. Ha Pál apostolnak a testében, aki nem volt semmi jó, aki az egyik legnagyobb apostola volt az Úr Jézus Krisztusnak, akkor a te testedben sincs, hidd el, semmi jó. A test az mindig ellenségeskedik Istennel. A test az soha nem akarja az igazságot cselekedni. Tehát ezért, hogyha te a helyzetedet, a cselekedeted alapján akarod beazonosítani, vagy pontosabban a kapcsolatodat Istennel, a cselekedeteid alapján akarod beazonosítani, akkor nagyon-nagyon eltévedtél. Isten nem úgy látja az embert, ahogy mi látjuk. Isten látja az embernek a szívét. Isten lát téged szellemben. És hogyan igazultunk meg Isten előtt? Szellemben igazultunk meg. Nem a cselekedeteid igazak Isten előtt, hanem te, a szellemed. És Isten képes bennünket szellemben látni. Mi fizikai emberek fizikai sikon tudunk tájékozódni. De Istennek nincsenek fizikai korlátai. Isten pontosan látja a szívedet. És tudjad, hogy téged igaznak lát. És ha valamit elrontottál, valami rosszul tettél, akkor még inkább menjél oda az atyához. Hiszen mindenünk tőlünk van. Ő törölte el a te bűneidet a Krisztus Jézusban. És ha te igazzá váltál Isten szemében, mert a bűnt azt kárhoztatta a kereszten a Krisztus testébe, akkor gondolod, hogy azok a kis vétkeid, amiket tettél, azokkal Isten nem képes elbánni, vagy az téged igaztalanná tesz? A te vétkeid, a te bűnöd, a te cselekedeted hogy érhet föl Jézus vérével? Mert a legnagyobb árat fizette Isten, érted? Az ő vérét, az ő vérével vásárolt meg téged. És fontos az, hogy igaznak látszunk Isten előtt. Nézzük meg a Róma 8:23-at. Csodálatos igazságot jelent ki ott Isten igéje. Bocsánat, Róma 8:32. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt minékünk. Na, most megint akkor menj. Ha te nem mersz oda menni az Úrhoz, akkor gondolkozz el ezen. Te, mint hívő, te, mint keresztény. Azt mondja itt az írás, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, az egyetlen fiának, ő az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Igaz? Az atya így jelentette ki. A legdrágább, a legkedvesebb. És őt mindnyájunkért odaadta. Tehát Isten a legnagyobbat adta oda. A leges legnagyobbat adta oda. És akkor itt jön. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Ez egy óriási dolog. Ha eddig nem mertél oda menni az atyához, és nem volt hited a saját imádba, és egy másodpercig is azt gondolod, hogy Isten neked valamit nem akar odaadni, hogy Isten vissza akar tartani tőled akár gyógyulást, akár gyarapodást, vagy bármit az égvilágon, akkor fordítva ültél a lóra. Isten mindent, ő már a legnagyobbat odaadta. És éppen ezért nyugodtan oda mehetünk a kis apró dolgainkkal. A te gyereked is oda jön hozzád, kis apró dolgokért. Istennek nincsenek nagy dolgok, kis dolgok. Isten ugyanúgy odaadja a gyógyulást, ugyanúgy odaadja a szabadulást, ugyanúgy megadja a szívednek a kívánságait. De tőle kell kérni, hittel kell kérni. A 33-as vers is ide tartozik. Kicsoda vádolja az Isten választottjait? Isten az, aki megigazít. A megigazultságunkat is tőle kaptuk. Az akkor történt, hogy történt az újjászületésed? Ez is egy kérés által, egy imádság által történt, amikor megkérted Jézust, hogy legyen az életed ura. Az örök életedet is egyetlen, egy kérés miatt kaptad. És nyilván benne volt a hited. Miért mertél oda menni kérni? Mert hitted azt, hogy Isten kifizette az adósságodat az egyszülött fiába, Jézus Krisztusban. Ő kifizette, mi csak a haszon élvezői vagyunk a kereszt munkájának. És ezt is egy imával kértük, úgymond, az üdvösség imával. Megvallottuk a Krisztus Jézusban való hitünket. És Isten odaadta azért az ő fiát, hogy mi szabadok lehessünk. Tehát kicsoda választott, kicsoda az, aki kárhoztat, mondja a 34-es vers. Krisztus, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki mit csinál? Esed, ez is kis érettünk. Ő a mi főpapunk, ő az, aki felvitetett, ő az, aki az atya jobbján ül, és ott közben jár érettünk. Ezért a következő ima, hogy az ő nevében, a Jézus nevében oda mehetünk az atyához. A zsidókhoz írt levélben is írva vagyon, hogy a főpap az azért van, hogy közben járjon Isten és ember között. Ugye bűn kérdésében is, az Ószövetségben a főpap, aki be tudta mutatni az áldozatot a Szentek Szentjébe, egyedül ő mehetett be a Szentek Szentjébe egy évbe egyszer, hogyha megfelelően megtisztogatta magát. De azt mondja az írás, hogy nekünk egy olyan főpapunk van, aki büntelen, akinek nem kellett tisztogatnia magát, és ő egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. A zsidókhoz írt levél 10. részében ezt olvassuk. Ő a mi főpapunk, ő a te ügyvéded. Gondolj bele, hogy az ördög, amikor ugye megvádol, hogy néz ki egy földi bíróság? Ugye van a bíró, aki dönt. Akkor van az ügyész, aki a vádat képviseli, és van a védő ügyvéd. Hogy jobban el tudjátok képzelni, hogy működik ez. Ki az igaz bíró? Az atya. Az atya. És ki a mi ügyvédünk? Jézus. Ki a vádló? Az ördög. Na most, ha van egy olyan ügyvédünk, mint Jézus, akkor milyen esélye van az ördögnek? Semmilyen. Kicsoda vádolhatja Isten választottjait? Tehát nyugodtan oda mehetünk az atyához. Kicsoda szakaszt el minket Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Semmi és senki nem választhat el téged Isten szerelmétől és Isten szeretetétől. Zsidó 4.16-ot nézzük meg, ha már szóba került a zsidó levél. Zsidókhoz írt levél, 4. rész, 16-os ige verse. Mire biztat itt az ige? Megint csak. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk, a szükség idején segítséget kapjunk. Van egy ellenség, van egy gonosz, aki vissza akar tartani tőled dolgokat. Nem Isten, aki ezt teszi. Ezért oda kell mennünk, bizalommal kell oda mennünk a kegyelem királyi székéhez, hogy kegyelmet találjunk, és a szükség idején segítséget kapjunk. Bizony, néha szükségünk van segítségre. A legtöbbször folyamatosan oda mehetünk, és folyamatosan kapcsolatba kell lennünk az atyával. Tehát nem nekünk kell harcolni, erőlködni, és törekedni valamiért. A Jakab, most nem lapozom oda, Jakab 5.16-ban olvassuk, hogy ott van abban az igeversben, hogy imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Ma is imádkoztunk gyógyulásért. Nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy igenis Isten meghallgatja az imánkat. Nem hiába való az, mikor valakit oda viszünk az atya trónja elé, amikor könyörgünk, közben járunk valakiért. Igenis, Isten meghallgatja az imánkat. És ha tudjuk, hogy meghallgatott minket, írja az első János első levelnek az 5. részében az ige, akkor tudjuk, hogy megvannak nekünk, amit kértünk tőle. Megvannak. Úgy tekintjük, hogy megvannak. Mi történik? Még nem látod, még nem látjuk a valóságban. De tudjuk azt, hogy megvannak, amit kértünk tőle. Na most sok fajta imádság van, nem fogunk tudni kitérni a mai összejövetelen mindegyikre, de a következő ima, hogy az a Jézus nevében való imádság. Mindjárt meg fogjuk nézni, de előtte egy nagyon fontos imáról szeretnék beszélni, hogy kicsusszak az időből, az pedig a nyelveken szólás. Az a nyelveknek az imája. Az 1 Korintus 14.4 az azt mondja, hogy aki nyelveken szól, az önmagát építi. Na most itt elterjedtek ugye olyan tanítások is, hogy a szellemünk épül, meg hogy a szellemünket töltjük föl a nyelvek imájával, igen. De a Biblia nem csak ezt tanítja, hanem ha megnézzük az első korintusi levél harmadik részét, akkor mit jelent az, hogy építeni? Itt az egész testünkről van szó, tehát nem csak a szellemünkről, önmagát építi. Nem mondja a Biblia, hogy a szellemét építi, amikor valaki nyelveken imádkozik, hanem önmagát építi. Miből állunk mi? Szellem, lélek és test. Ugye, tehát a mi házunk, itt pontosan az írás azt jelenti az eredeti görögben, nem akarom most itt kiszótározni, azt jelenti, hogy fölépíteni egy házat. Fölépíteni egy házat. Mi a ház? A ház a testünk, igaz? A harmadik, 1 Korintus 3.16. Nem tudjátok-e, hogy ti az Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme lakozik bennetek? Tehát a testünk a ház. És amikor arról beszél az írás, hogy aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi, akkor nem csak a szellemünket töltődik föl, úgymond, hanem építjük a testünket is. Épülünk, felújítja a testet. Benne van ebbe a gyógyulás, benne van a szabadulás, nagyon sok ember küzd depresszióval, rossz gondolatok vannak körülötte, és sok minden elnyomás van, akkor van egy módja annak, hogyha meg akar szabadulni ettől, mégpedig a nyelveken szólás. És ha a római levélhez visszamegyünk, az előbb már ott jártunk, a 8.26-ba, akkor a Biblia azt tanítja, hogy hasonlatosképpen pedig a szellemi segítségünkre van a mi erőtlenségünkben. Na, ha nem tudod, hogy hogyan kell imádkozni, nem tudod, hogy miért kell imádkozni, tehát abszolút semmi elképzelésed nincs, hogy hogyan menjél az Atyához, akkor van egy mód, amit nem tudsz eltéveszteni. Ezt teljes tökéletességben tudod tenni, hogyha nyelveken imádkozol. Mert aki nyelveken imádkozik, az az Istenhez beszél titkokat, igaz? Az nem embereknek szól. Nem embereknek beszél. Tehát az épülésre van és haszonra van nekünk. Ahhoz, hogy valaki nyelveken tudjon imádkozni, ahhoz két dolog szükséges. Az első az, hogy újjá legyen születve. Mert az új bort azt az új tömlőbe töltik. Ha nincs újjá születve, akkor Isten nem tudja betölteni Szent Szellemmel. Utána pedig be kell, hogy töltekezzünk Szent Szellemmel, és ez nagyon fontos, Isten erejével, tanítványokat sem engedte addig Jézus sehova, amíg szellemmel bennem töltekeztek. Mert valójában a mi keresztény szolgálatunk, a keresztény életünk, az annyit úgy működik, hogy Isten szelleme munkálkodik rajtunk keresztül. És a 9 ajándék közül az egyik ajándék az a nyelveken szólás. Nyelveken szólás. A 9 ajándék közül ez az egyetlen ajándék, amit te működtetsz. Ugyanis senki nem fog helyetted nyelveken szólni. Azt neked kell megtenni, neked kell kiejteni, neked kell szólni. Mi ez a nyelveken szólás? Az első ajándék volt, amikor kitöltetett a Szent Szellem. Nem tudom, hogy nagyon érdekes dolog, de Isten mindjárt a Szent Szellem kitöltekezésnél legelőször az ember nyelvével foglalkozott. Az ember nyelvével megváltoztatta, adott egy olyan ima nyelvet, aki által, a Szent Szellem által tökéletesen Isten akaratában tudunk imádkozni. És ez egy nagyon fontos dolog, mert teljesen, 100%-osan ezt az imát a Szent Szellem vezeti. Ez egy botránykő a világ számára, meg sajnos hagyományos keresztények számára is, akik mindent észből akarnak megoldani, mindent a saját gondolataikból, a saját elképzelésükből, a saját intellektusukból. Ez pedig pontosan az, hogy teljesen Isten szellemére hagyatkozunk. Hiszen azt mondja az írás, olvasom tovább, mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk. Látjátok, hogy vannak olyan dolgok, amikről azt sem tudjuk, hogy kérnünk kell, vagy hogyan kell kérni, fogalmunk nincs róla, de maga a szellem, tehát maga Isten szelleme esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászokkal. Ha tökéletes imát szeretnél az életedben, akkor oda mehetsz értelemmel az Úrhoz, Uram, van itt ez a helyzet, te pontosan tudod, nem tudom, hogy imádkozzak érted, Szent Szellem, itt laksz bennem, itt élsz bennem, most akkor te vezesd ezt az imád. És legyen hited abba is, és kezdj el szólni nyelveken ilyenkor. Kezdj el imádkozni. És ugye Istennek a békessége, amely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni a szíveiteket, gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Istennek a békessége jön. Amikor nyelveken imádkozunk, akkor békesség jön, meg fogjuk nézni a Ézsaiásban. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. A tökéletes imádság. És ez az, amit kidobtak keresztények az egyházakból. A legtökéletesebb ima, amit Isten szelleme vezet. Ha megoldásokat, áttöréseket szeretnénk az életünkben, akkor ezt nem lehet elkerülni. És nem az imának a mennyiségéről van szó, hanem a leghatékonyabb imákat, ha megnézzük a Bibliában, azok néha nagyon-nagyon rövidek, de szívből jönnek, és hittel jönnek elő. És nyilván megvan annak is a maga ideje, amikor együtt imádkozunk, az apostolok cselekedetei 3. részében olvassuk, hogy Péter és János mentek 9-re az imádkozás órájára, mentek be a templomba. Miért? Mert imádkozni szoktak reggel 9-kor. Azért mentek oda. Látjuk máshol is az apostolok cselekedeteiben, hogy a tanítványok együtt voltak, és egy hittel, egy szívvel, egy akarattal emelték föl a szavukat Istenhez. Tehát ennek is megvan a maga helye. A Máté 18:18 alapján szoktunk úgy imádkozni, mert ha ketten vagy hárman egy akaraton lesztek, bármi dolog felől megadja néktek az én mennyei atyám. Ez az a dolog, amikor megegyezünk valamiben, amikor egyességre jutunk valamiben, akár legyen az egy gyógyulás, legyen az egy családi probléma, bármi olyan megegyezünk, hogy ezért együtt imádkozunk, együtt oda megyünk, és megegyezünk, akkor azt mondja, hogy megadja a mennyei atyánk. Egyességre jutunk, de maradjunk csak egyelőre a szellem imájánál. Menjünk egy kicsit, nézzük meg az Ézsaiásban is. Az Ézsaiás próféta, amikor ezt írta, az Ézsaiás 28-ban van, a 11-es igevers. Azt mondja, ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog szólni a néphez. Ugye Ézsaiás korában még nem imádkoztak nyelveken, mert nem töltetett ki a Szent Szellem. De Isten megmutatta a prófétának, hogy dadogó ajakkal. Ezek a szavak, amiket kimondunk, amikor nyelveken imádkozunk, az nem egy folyékony beszéd. Legelőször csak egy-egy szótag, tehát amikor itt néhányan betöltekeztetek Szent Szellemmel, és csak 2-3 tényleg ilyen dadogó szó jött ki, mindig a kisgyerek, amikor elkezd tanulni, beszélni, na akkor te tökéletesen Isten akaratába imádkozol. Ez így megy, dadogó ajakkal, bizonytalanul, dadogó ajakkal. És ő ezt mondá nékik, ez a nyugalom. Ha imádkoznánk eleget nyelveken, akkor nem lenne ott az életedben a depresszió. Nem lenne hely, mert nyugalom. Az ima egy gyógyszer a depresszió ellen. Nyugalom, a békétlenség ellen, az zaklatottság ellen. Ki az, aki manapság nem nyugtalankodik, vagy nem érik különféle inzultusok, rossz helyzetek, stressz, stb. A stressz az mire jó? Hát arra jó, hogy valaki megbetegedjen tőle. Tehát hiába az idegpályákon keresztül bizony hatással van a testünkre, ha keresztény vagy akkor is, ha nem vagy keresztény akkor is. Jó, tehát semmiféleképpen nem megoldás az, hogy stresszeljünk. És nagyon sokat stresszelünk sajnos, sok olyan fontos problémánk van, amit elfelejtünk odaadni az Úrnak, és cipeljük mi. Tessék nyelveken imádkozni, mert jön a békesség és jön a nyugalom. Hogy nyugtassátok meg a megfáradtat, és ez a pihenés. És nem akarják hallani. Ma sem akarják hallani az emberek. Nyelveken, ilyen butaságot csinálni, hogy nyelveken imádkozni, hát annak meg semmi értelme. De igen, mert ez a pihenés, és ez a nyugalom. És fog jönni a megoldás, és Isten tökéletes akaratával jön, mert a félelmekkel, a nyugtalansággal küzdünk meg. És mit mond az írás, hogy a Szent Szellem az micsoda? Szent Szellem élő víz. Jézus azt mondja, hogy élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Tehát aki nyelveken imádkozik. Ugye az Ószövetségben vízzel tisztították meg a leprásokat is, igaz? Tehát a tehén hamvából, a vörös tehén hamvából készítettek vizet, és megvoltak a zsidóknak a tisztogatási szertartásai. Vízzel locsolták meg, hogy a poklosság elmúljon. És gondolj bele, hogy milyen hatalmas dolgot kaptunk, ez a víz, ez az élő víz, ez itt van bennünk. És amikor az élő víz folyik, akkor megtisztul a templom, megtisztul a tested, elmegy a betegség, elmegy a depresszió, elmegy a nyugtalanság, elmegy a stressz. A legjobb stresszoldó. A nyelveken való szólás. Ugye az Ószövetségben is olvasunk történeteket Aháb királyról. Aháb egy gonosz király volt Juda királyai közül, és az ő fia Ezékiás, aki 25 évesen lett király, mi volt az első dolga? Az apja bezáratta a templomot, mert tele hordták mindenféle utálatossággal, ezek Aháb bálokat imádta, és mindenféle dolgokat, és tele töltötte a szent helyet mindenféle mocsokkal, mindenféle szeméttel, és becsukatta a templomot. De a fia, Ezékiás, aki 25 évesen lett király, első dolga az volt, hogy kitisztította a templomot, kitisztította a szentélyt, kihordott onnan mindent, és jött a gyógyulás Izrael népére. Hogyha a szentély tele van mindenféle dologgal, a templom tele van a stresszel, tele van a depresszióval, tele van haraggal, tele van irítséggel, tele van mindenféle rossz dologgal, akkor nincs ott az áldás az életünk fölött. Ki kell tisztítani ezt a templomot. És ugye a templomunknak is van egy nyílása, van egy ajtaja. És mi a templomunk ajtaja? Hát a szánk, igaz? A szánk. És bizony, hogyha kinyitjuk az ajtót, és kimegy onnan az a csomó, sok minden dolog, aminek nem kell ott lenni, akkor megnyugszol, akkor békességed lesz, akkor stresszmentes leszel, akkor jön az áldás az életünkre. És bizony, szükségünk van az imára. Jó, tehát a mi névjegyünk az nagyon egyszerű. Egyébként, ha egy kereszténynek a névjegyét úgy oda kellene adni, akkor mi a mi állampolgárságunk? A mennyei állampolgárok vagyunk, igaz? Született Isten szellemétől, nem? És ideiglenes lakóhelye a Föld. Jó, de Isten gondoskodott arról, hogy mi ezen az ideiglenes lakóhelyünkön is a lehető legjobbat kapjuk meg. A másik, ami nagyon fontos, ennek a tanításnak azt a címet adtam, hogy higgyétek, hogy megnyertétek. Higgyétek, hogy megnyertétek. A Márk evangéliumához, ha lapozzuk a Bibliát, nagyon jól ismert rész, a 11. rész, 24-es ige vers. Ugye itt Jézus előtte elátkozza a fügefát, a fügefa kiszáradt, és a 22-es versben azt mondja, hogy legyen hitetek Istenben, legyen isteni fajta hitetek, úgy is lehet. Honnan van az isteni fajta hit? Az Isten igéinek a hallásából van. Az Isten szerinti gondolkodást azt csak Isten igéből tudjuk megszerezni, sehonnan máshonnan. Mert bizony, mondom néktek, ha valaki ezt mondja, megint a beszéd, megint csak a szánk, ennek a hegynek, kejföl ugorja tengerbe. Itt a hatalom gyakorlásról beszél Jézus. A hatalom gyakorlásról. Ha azt mondja ennek a hegynek, mi lehet az a hegy? Az a hegy az lehet a te problémád. Lehet csak egy vakontúrás, de ha a hegyről beszélsz, akkor csinálhatsz belőle egy magas Tátrát, vagy egy Himaláját is. Tehát az ige nem azt mondja, hogy beszélj a hegyről, beszélj a problémádról, beszélj a sok minden dologról, és panaszkodd el mindenkinek, hogy mekkora nagy nehézségeid vannak, mennyi nagy megoldhatatlan problémád van, hanem mit mondott Jézus? Szólj a hegyhez, a hegyhez. És szívében nem kételkedik, itt fontos, a szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz neki, amit mondott. Itt Jézus az imádságról tanít. Ez a hatalom gyakorlás. Ugyanis az apostolok cselekedeteiben, olvassuk a harmadik részben, hogy Péter hogy imádkozott azért az anyja méhétől fogva sánta emberért. Azt mondja, ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és jár. Nem imádkozott, ez volt az ima. Megfogta a sántának a kezét, és az fölkelt és járt. Miért? Mert A hatalmat megkaptuk a betegségek fölött. Tehát vannak esetek, hogy egyszerűen csak hatalmat gyakorolunk. És hogy mikor mit kell tennünk, az ember néha nem tudja, de van valaki, aki tudja, Isten szelleme, aki bennünk van. Ki tudja jelenteni? Igenis, van, hogy csak szólunk a hegyhez, hogy a hegy elmozduljon. Szólunk a fájdalomhoz, hogy eltávozzon a testedből. És eltávozik a Jézus nevében. Ez a hatalomgyakorlás, hogy Jézus mondja, ugye a Lukács 19-ben, igen, 10-19-ben olvassuk, íme adok néktek hatalmat, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem árthat néktek. Amikor kiküldte a 70 tanítványt Jézus, azt mondta, adok néktek hatalmat. Mit mondott az Úr után, mielőtt fölvitetett? Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ti menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. A Márk evangélium 16. részében menjetek szélese világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem, az elkárhozik. Ez egy ultimátum. És azt mondja, a hívőket pedig jelek fogják követni. Azt mondja, és az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, ha valami halálos isznak, meg nem árt nékik, betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. Látjuk azt, hogy amikor Saulus, a későbbi Pál apostol találkozott az Úrral, akkor megvakult, találkozott az Úrral. És odament Ananiás, rátette a kezét, és megjött a látása, illetve betöltekezett Szent Szellemmel. Tehát van, hogy nagyon egyszerű dolgokat kell tenni. Az Istennel való járás nem bonyolult, de a hit az semmiképpen nem kihagyható. És itt a 24-es igeversről folytatom. Azért mondom néktek, tehát itt Jézus szavai ezek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok. Tehát itt elmondja az Úr hogyan. Amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok. Nem majd meg fogjuk kapni, megkaptátok, és meg lesz néktek. Na hát ez egy micsoda ellentmondás. Nem, ez nem ellentmondás. Meg van nekünk, de még nem látjuk, és ha továbbra is hitben vagyunk, továbbra is kitartunk az mellett, amit imádkoztunk, amit kértünk, akkor meg fogjuk látni. Sokan ezért nem látják meg, mert azonnal szeretnék látni. Ha egy magvető elveti a búzát, vagy azonnal nem látja a termést, sőt, még a búzát se látja, amit elvetett, mert benne van a földbe, semmit nem lát. Nem megy oda másnap, hogy hú, hol a termés, ki kell szedni, ez nem működik. Van egy idő, amíg meg fogjuk látni az eredményt. Jó, tehát Jézus világosan beszél. A János evangéliumban is tanít Jézus az imáról, a 15-16. Részében olvassuk Jézusnak a szavait, és a következőt mondja, a 14-15-ös igeverset nézzük csak meg. De nézzük a 12-től, ez nagyon izgalmas. Míg a legelőször olvastam ezeket a egyszerűen nem hittem el. Tehát ez hogy lehetséges ez? Pedig Jézus mondja, és azt is tudjuk, hogy Jézus nem hazudik, Isten nem hazudik, Isten nem képes arra, hogy hazudjon. Azt mondja, bizony-bizony mondom néktek, méghozzá nagyon nagy nyomatékkal mondja az Úr. Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Kicsoda fogja ezt tenni? Csak a szent apostolai Jézusnak. Csak akinek szőke haja van. Csak a férfiak. Csak a nők. Nem. Ki? Aki hisz én bennem. Lehetsz az te? Igen, lehetsz. Sőt, rólad szól az egész. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. És megint itt a kérésekről van szó. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt. Kinek a nevében? A Jézus nevében. Tehát ez nem úgy működik, hogy kérek valamit, és hozzábígyeztem a Jézus nevében. Tényleg ott legyen a hit, aki hisz én bennem. Ott kell, hogy legyen a hit. Megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. És látjátok, ezért nincs szükség a testi erőlködésre, mert Isten nem azt akarja, hogy te dicsőjél meg, hanem az Atya szeretne megdicsőülni. És ezért nagyon nagy dicsőség az Atyának, amikor oda megyünk, és egy nagyon rövid imát, egy nagyon rövid kérést elmondunk, és az teljes hitből, szívből az Atya fog megdicsőülni, amikor meglesznek a te kéréseid. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. Ezek Jézus szavai. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ezek Jézus szavai, mind. A 16-os versben itt Jézus a vigasztalóról beszél. Azért, mert el fogja küldeni a Szent Szellemet, akit a világ nem fogadhat be. Tehát valójában arról beszél Jézus, hogy a Szent Szellem által fogjuk ugyanúgy megtenni azokat a hatalmas dolgokat, amelyeket maga Jézus is cselekedett. Az apostolok cselekedetei címet adták az egyik fejezetnek a Bibliában, de valójában az nem más, mint a Szent Szellemnek a cselekedete. Az apostolokon és akár rajtunk keresztül. És ez a fejezet még nem zárult le. Ez a fejezet akkor fog lezárulni, amikor Jézus visszajön. Addig ebben a részben vagyunk, és Isten ugyanúgy meghallgatja az imánkat. Itt olvashatnék, Péter fogságba vitték, nincs már idő, hogy végignézzük ezeket. Péter fogságba esett, mert egyszerűen becsukták a börtönbe. Mit csinált a gyülekezet? Imádkozott érte. Fölemelték a szavukat, és Péter kijött a börtönből. Kétszer is kijött a börtönből. Az apostolok cselekedetei 12-ben olvassuk Péternek az egyik csodálatos szabadulását. Nézzétek meg, hogy Isten mi az, amit megtett Péterrel. És ha Péterrel megtette, akkor veled is megteszi. A 12. fejezet eleje arról szól, hogy Heródes elkezdett kegyetlenkedni az emberekkel, lefejezték Jakabot, és a 3. vers azt mondja, és látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, feltette magába, hogy elfogadja Pétert is. Valának pedig a kovásztalan kenyerek napjai. Kit el is fogván tömlözbe veté, átadván a 4-es katonai szakasznak, hogy őrizzik őket húsvét után, akarván őt a nép elé vezetni. Szóval Péter azért őriztették a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen imádkozik vala Istenhez érte. Nézzétek meg, hogy a gyülekezet imádkozott. Péter becsukták, gondolom Péter is imádkozott magáért, de a gyülekezet imádkozott Péter miatt. Mikor pedig Heródes őt el akartá vezetni azon az éjszakán, aluszik vala Péter, nézzétek meg, Péter nagyon ideges lehetett, nem? Aludt. Hát... két vitéz között megkötözve két lánccal, és az őrök őrizték az ajtó előtt a tömlöcöt. A 7. vers. Íme az Úrnak angyala eljöve, és világosság fénylik a tömlöcbe, és meglökvén Pétert, odáig fölkeltette őt. Az angyalnak kellett felkelteni. Péter, ne aludj, mert itt szabadulás jön most. Azt mondja, kelj föl hamar, és leesnek a láncok a kezeiről. Tehát a lényeg ez, hogy az Úr angyala kiszabadította. A gyülekezet imádkozott érte, de itt le van írva, hogy igazándiból a gyülekezet se hitt a saját imájába. Ennek ellenére Isten tudta használni az imájukat. Olvassuk a Márk 9-ben is, hogy amikor az epilepsziás fiút vitték oda Jézushoz, hogyha azt mondta, hogy ha hiheted, akkor meg lehet néked. Azt mondja, igen, Uram, hiszek, de légy segítségül az én hitetlenségemnek. Nagyon... az apa sem bízott abba, hogy itt valami történik, de Isten ennek ellenére meghallgatta a kérdést. A 11-es igeverstől olvasjuk. És Péter magához térve mondat, most tudtam igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből is a zsidók népének egész várakozásától. Ezt teszi az imád. Akár még egy angyalt is képes küldeni az Úr, hogy téged kiszabadítson. Mindegy, hogy milyen terve van az ördögnek veled, de az ima az hegyeket képes elmozdítani. És miután ezt megértette, elmérte Máriának, Jánosnak, anyjához, házához, ki Mártnak neveztetik, ahol sokan voltak egybe gyűlve és imádkoznak vala. És nézd meg, hogy mi történt, mekkora nagy hitben voltak. És amikor Péter zörgetett a tornác ajtaját, Rodé nevű szolgálólány kiméne oda, hogy hallgatózik. És megismervén Péter szavát, örömében nem nyitá meg a kaput, hanem befutván hírül adá, hogy Péter áll a kapu előtt. Annyira nem hitt a saját fülének, hogy ki se nyitotta a kaput nagy örömébe. Elment és hírül adta az imádkozó gyülekezetnek. Azok pedig mondának néki, elment az eszed. óriási hitbe voltak, nem? Úgyhogy azért szeretnélek, azért olvasom ezt föl a történetet, ha van ott egy picike kis hitetlenség, akkor is csak imádkozzál. Imádkozzál, kérjed az Urat, és addig imádkozzál, amíg hited lesz abban, hogy amit imádkozol, az megvan neked. Ő azonban erősítő, hogy úgy van az, azok pedig mondának, az ő angyal az. Még a szellemben is jobban hittek, mint abban, hogy Isten az imájukat meghallgatja. De ezért Péter kihozta őket, Péter pedig szüntelen zörget vala, amikor azért felnyitották, meglátták őt, és elálmélkodának. Jé, Isten meghallgatta az imánkat. Ó, milyen csodálatos. Jó, tehát csomó minden ilyen van az igében. Ha még lapoznánk az apostolok cselekedeteiben, ott Filippibe, Pál apostolt börtönbe csukták, kalodába került. Van egy előzménye, Macedóniába hívta őt az Úr, kapott egy látást, hogy ne menjen Misia fele, ne Ázsiába hirdesse az evangéliumot, menjen el Macedóniába. Ugye Macedónia akkor római fennhatóság alatt állt, és Filippi az egy kereskedelmi központja volt Macedóniának. Egyébként ma már Filippi nem létezik, csak talán valamilyen romok vannak. Ugye ott találkozott egy tiatriai beli Lídia nevezetű bíborárus asszonnyal, és mentek és hirdették az evangéliumot. És akkor egy ilyen jövendő mondó lányka, majd Péter után is mondta, hogy ezek az Úrnak a magasságos szolgái, még a harmadik napon ezt a jövendő mondó démont kiűzte Pál apostol ebből a szolgáló lánykából. Na most nagyon nagy bajba kerültek, mert a gazdáinak odajött a jövedelme, szumba-szummáron végül is börtönbe csukták őket, szintén kalodába tették őket. És így alakult meg a filippi gyülekezet, mert mit csináltak? Éjfély tájba, mit tegyenek? Elkezdtek panaszkodni egymásnak, hogy jaj, milyen nehéz a mi sorsunk. Istent szolgáljuk, most itt vagyunk lebilincselve, lehet, hogy ki is végeznek. Nem ezt tették, hanem fennszóval dicsérték az Urat. Úgyhogy hallotta mindenki, hallgatták őket. És mi történt? Lehullottak a bilincsek. Olyannyira, hogy mikor meglátta a börtönőr, akkor öngyilkos akart lenni, mondta Pál, állj, semmi kárt ne tégy magadba, mindenki itt van. Senki nem ment sehova. Ott van Isten jelenléte, hova menjenek az emberek? Mind, ezek az emberek mind Krisztushoz kerültek, és tulajdonképpen a filippi gyülekezet az egy börtön gyülekezet, ez a börtönőr lett az első pásztoruk ennek a gyülekezetnek. Látjátok, hogy mit képes Isten elvégezni? Úgyhogy amit ír a filippi levél is, nem véletlenül írja ott, hogy semmi felől ne aggódjatok, semmi felől. Filippi 2.14, ha jól emlékszem, de most már aztán tényleg túlléptem az időt. Tehát a lényeg az, hogy ne aggodalmaskodjunk, hanem imádkozzunk. Volt ma erre elég ige. Úgyhogy az ima nagyon-nagyon hasznos tevékenység. Annyira hasznos, hogy nélkülözhetetlen a keresztény életünkben. Ha áttöréseket akarunk, ha eredményeket akarunk, igenis, tessék elkülöníteni minden nap időt az Úrral. Minden nap, mondd el a saját szavaiddal. Nem kell olyan hatalmas imádságokat elmondani. Van ehhez ugye segédi imakönyvünk is, az igének a megvallása. Tehát lehet igei megvallásokat is az imánk alá úgymond oda tenni, hiszen ha megvalljuk az igét, az ige képes cselekedni. Ki mondjuk az igét? Szánkba adta Isten, közel hozzánk az ige a szádban, a hitnek a beszéde. Ugye tanítja a római levél 10. része. Úgyhogy ez az, amit tennünk kell, és Isten képes arra, hogy igenis a te imáid által megváltoztassa a dolgokat. Mielőtt Jézus eljött, kettő ember imádkozott, Simeon és Anna. Simeon és Anna. Imádkoztak egyetlen egy ember, meg még egy. Tehát kettő. És egész életükben imádkoztak. Tehát az ima által mozdította meg Isten a dolgokat. És ma is nagy szükség van az imákra, nagyon nagy szükség van az imáidra, és az imáinkra, és erre nem kell, hogy sajnáljuk az időt. És a Jézus nevében pedig hatalmunk van. Hatalmunk van a gonosz fölött, le van győzve, és ki kell mondani a szánkkal, ki kell mondani a hitünket a szánkkal. No, én hiszem, hogy talán egy kicsit nagyobb kedvünk lesz ahhoz, hogy még tudatosabban, még céltudatosabban, még többet és még mélyrehatóbban imádkozzunk, és építsük a kapcsolatunkat az Atyával. Építsük a kapcsolatunkat. Igen, beszéljük meg a dolgainkat az Atyával. És az Atyának gondja van az ő igéjére. Ézsaiásban van, hogy az ő igéje az nem tér hozzánk vissza üresen, hanem megcselekszi azt, amire elküldetett. Hálát adunk Istennek ezért. Köszönjük az ő kegyelmét. Jó? Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kegyelmét. Úgyhogy nem hagyjuk abba az imádkozást, mert folytatni fogjuk a gyógyító sorokban is. Imádkozunk, értetek, mégpedig oly módon, hogy rátok tesszük a kezeinket, és úgy tesszük, ahogy az ige tanítja, és a hívők betegekre vetik a kezeiket, és azok meggyógyulnak. Hogy fogunk imádkozni, értetek, közben pedig dicsérjük az Urat. Hálát adunk Istennek. Van-e, aki ma van először? Van-e bárki, aki ma van először? Egy kezet látok a magasba. Ott is egy kéz, halleluja, az Úr Jézus szeretetével köszöntünk benneteket. És nem tudom, talán mielőtt tovább mennénk, talán a nézők között is van, aki esetleg most lát, most hal bennünket először. Először is újjá kell születnünk. Az újjászületés az azt jelenti, nem hogy újra megszületünk testben, hanem a szellemünket, az ördögi, sátáni, bukott emberi természetünk új teremtéssé válik, Isten újjáteremti a szellemünket, a bensőnket, új teremtésekké leszünk, és ez akkor történik meg, amikor megvalljuk a hitünket az Úr Jézus Krisztusban. A Római Levél 10. rész 9-es, 10-es ige verse tanítja, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz, megtartatol, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. És a Biblia azt mondja, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megtartatik. Mindenki. Mindegy, hol vagy, hol hallasz. Egyszerűen fogadd be Jézust a szívedben, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és a hitünket valljuk meg az Úr Jézus Krisztusban. Látjátok, ez is a szánkon keresztül történik. Isten nem kér tőlünk papírokat a mennybe, nem kér különféle belépőket, hanem oda csak egy újjászületett szellemmel lehet bekerülni, és az azonnal megtörténik, azonnal új teremtéssé válunk, amikor Krisztusba kerülünk. Mondjuk együtt. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, jöjj a szívembe, legyél az én Uram, legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm. Jézus, te vagy az én Uram, te vagy az én megváltóm, te vagy az én gyógyítóm. És én meg vagyok váltva. Örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az ő vére tisztára mosott, megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten igéje igazság. Amen. Halleluja.